Mennyei jó atyánk, hálát adunk és megköszönjük a te kegyelmedet és irgalmadat ez alkalommal is. Amikor itt vagyunk és hálát adunk a te kegyelmedért, hálát adunk azért, mert szeretsz bennünket, mert megváltottál bennünket, és hogy a tieid lehetünk. Azért gyűltünk össze, hogy imádjunk téged és tiszteljünk téged. Megérdemled, és méltó vagy arra, hogy imádjunk téged, és méltó vagy arra, hogy tied legyen minden dicsőség, és minden tisztelet, és minden erő, mert megváltottál bennünket, és magadénak teremtettél, és hívtál el bennünket. Most, mint gyermekeid, itt állunk előtted, és szeretnénk megköszönni azt a gondoskodást, és azt a kegyelmet, amivel lehajoltál hozzánk. És szeretnénk életünkbe téged nagyjátenni, magasztalni, megalázni magunkat, és megnyitni a szívünket, hogy engedelmes gyermekeid legyünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, az igét is áld meg számunkra, hogy táplálkozzunk belőle lelkileg, hogy megnyíljanak szemeink, és lássuk azokat a dolgokat, amelyeket talán eddig nem láttunk, vagy új fénybe lássuk azokat, hogy szívünket teljesen ragadja meg a te nagy kegyelmed és szereteted. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és közöttünk vagy ezen a délutánon is. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az Úr igéjét, amint az írva található János első levelének 3. fejezetében. János első levelének 3. fejezetéből olvassuk Isten igéjét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.
Jézus Uram, ki, hogy szeret engem, bűnömét én haladalt a kereszten, Szent Fére árán megváltóan, így az övé vagyok. Mesterem, ékem Jézus, elhívott engem ő, nem csak a földi évekre,
lássátok, meg mi nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Hát szeretném elmondani, hogy vannak olyan rokoni kapcsolataim, amikor úgy jól érzem magamat, hogy mikor így felelevenítjük a kapcsolatunkat valakivel, hogyha ritkábban találkozok, úgy van egy olyan jó érzés, hogy hú, de jó, hogy ilyen rokonaim is vannak. És jó néha a testi rokonaimmal is tartani a kapcsolatot. De emlékszek olyan esetekre, amikor így minden így ezek a jó érzések átjártak, és akkor átgondoltam, hogy van egy másik kapcsolat, ami teljesen másképpen járja át az érzelmeimet, az értelmet, amikor arra gondolok, hogy Isten családjához tartozok. Hogy Istenhez tartozok. Ez a legfontosabb dolog, ami az életemben van. Mert ugye vannak nagyon jó kapcsolataim, a úgy rokoni, családi kötelékeink, és hálásak vagyunk Istennek értük, mert ez is Istentől van, ez ajándék. De Istennek a legnagyobb ajándéka az, hogy Isten családjához tartozok. Nem tudom, hogy hol lenne az életem nélküle, ha nem Isten családjába, ha tartoznák. És úgy látom, hogy János nagyon sokszor, ahogy olvassuk az igét, nagyon sokszor kiemeli, hogy Isten családjához, Isten a gyermekeinek nevez minket. És ez többször felhívja a figyelmünket, szerintem nem véletlenül, mert jó, hogyha ezt úgymond az értelmünkbe bevéssük, és az érzelmeinket is átjárja, és teljes valunkat, hogy kik vagyunk. Mert ha ezt nem tudjuk, és ebben a dologban bizonytalanok vagyunk, akkor nagyon sok kérdés megválaszolatlanul marad az életünkben, hogy kik vagyunk valójában, kinek tartanak minket, hova megy az életünk, mi lesz a jövőnkkel, mi lesz velünk. És nagyon-nagyon sok kérdés, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van az életünkben, ami megválaszolatlanul marad. De nem akkor, hogyha tudjuk, hogy Istenhez tartozunk. Ha tudjuk, hogy ki a mi atyánk. És szeretném, hogyha ma délelőttön hagynánk, hogy az Úr szent lelke által megvizsgálna az életünket, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral, az Atyával. Valóban valós kapcsolatunk van, ez a szeretett édesapa gyermek közösség létezik az életünkben. Érezzük ezt? Tapasztaljuk ezt naponta, hogy van kihez menjünk. Ott vannak az aggodalmak a szívünkben, ott vannak a félelmek, a csüggedés, de ennek ellenére tudjuk, hogy van egy mennyei atyánk, tudjuk, hogy kihez tartozunk. Lehet, hogy vannak itt emberek, akik fiatalok, akiknek még előttük az élet, és úgy érzik, hogy nagyon nagy terveik vannak, és nagyon sokat el akarnak érni, és nagyon sokat várnak ettől az élettől. De ha bizonytalanok abban, hogy kihez tartoznak, akkor nagyon nagy problémák elé kell nézni, mert soha nem tudjuk, hogyha mi történik, hogyha ezek a tervek nem jönnek be. Mi lesz velünk? Mi lesz veled? És szeretném, hogyha ha úgy érzed, hogy te még nem vagy biztos benne, hogy az Úrhoz tartozol, akkor kiálts ma hozzá, mert az Úr ma tud válaszolni a kiáltásodra. Ma van az üdvösség napja. Ma az Úr szeretne veled egy igazi kapcsolatot létesíteni, egy élő kapcsolatot, amikor az Úr megszólít téged, és azt mondja, hogy a gyermekem vagy. És kívánom, hogy mindenki hallja meg ezt a szót, ezt amikor az Úr a szívében mondja azt, hogy te hozzám tartozol. Ezt nem lehet kiváltani semmi pénzzel, semmilyen értékkel. Nem lehet elmagyarázni. nem lehet meggyőzni marketinggel, vagy bármivel, nem lehet leírni, hogy mit jelent ez. De ez a legnagyobb kincs, amit az életben lehet valakinek, hogy megtapasztalja azt, hogy Istenhez tartozom, az ő gyermeke vagyok. És kívánom azt, hogy ha valaki itt van, és valaha hallotta az Úrnak a szavát, de elesett, és lehet, hogy kétség van a szívében, hogy az Úr még elfogadja őt, akkor ő is hallja meg az Úrnak a szavát, hogy gyere haza, az Atya ott vár, és várja a tékozló gyermekét, hogy jöjjön haza, és ma van az üdvösség napja, és várja, hogy meghalljuk az ő hangját, és menjünk hozzá. Itt kívánom azt, hogy mindenki, aki itt van ma, hallja meg valóban az Úr szavát. Hallja meg, hogy az Úr szólít, és terve van az életünkkel, és megszólít úgy, hogy gyermekem. Kívánom ezt mindenkinek, hogy ezt tapasztaljuk meg. Így kérem az énekart, hogy szolgáljon, utána pedig Antal Hannát kérem egy szolgálatot.
Minden téved karány a vívelem, bolyom a vég is a vível áll, őket tartó Jézus alába ment, hogy nyeresse nekem üdvény javát. Áldott lény, mert megváltottál, áldott lény, mert meggyógyítál, áldott
köszöntöm a gyülekezetet. Egy megtapasztalásomat szeretném elmondani. A táborban az egyik este az előadó azt a címet adta prédikációjának, hogy az életet nem ússzuk meg szárazon. Azt a történetet olvasta fel, amikor a tanítványok a tengeren hajóznak, és egy hatalmas viharba kerülnek. És kétségbe voltak estve. Jézus viszont a hajó fenekén nyugodtan aludt. Az előadó azt mondta, hogy még a hívő emberek is kerülhetnek viharba. Még a hívő emberek sem élik túl úgy az életet, hogy tehát nem élik meg, az életet nem úszuk meg szárazon. Egy ilyen viharba kerültem én is, ami már egy jó hosszú ideje tartott, mivel haragudtam az egyik barátomra, mert úgy éreztem, hogy nagyon megbántott, és mivel ezt nem mondtam el, hanem magamban tartottam, akkor a harag csak egyre nőtt a szívemben, és a hosszú idő keresztül, hogy magamban tartottam, a sátánnak sikerült megkötöznie annyira, hogy nem akartam azt az illetőt látni, nem akartam, hogy beszélgessünk, nem kerestem a társaságát, egyenesen zavart, hogyha ott volt a közelembe. Nem voltam lelkileg felszabadulva, és ezt látták a körülöttem lévők, látták a szüleim is. Így először a Jóisten a szüleimen keresztül szólt hozzám, és figyelmeztetett, hogy az az állapot, amibe kerültem, nem helyes, mert nem volt lelki békességem, nem voltam felszabadulva. Tudtam, hogyha az éjszaka visszajön az Úr Jézus, akkor én nem fogok a mennybe kerülni, mert nekem rendezetlen ügyem van egy fele barátommal. Aztán úgy, ahogy a tanítványok mentek az Úr Jézushoz, és tőle kérték a segítséget, úgy én is jöttem, és leborulva, sírva imádkoztam hozzá, és kértem őt, hogy oldozzon fel, vegye le a kötelékeimet, vagy mutassa meg, hogy mit kell tennem, mert a szívemben még mindig ott volt a harag. Aztán a Biblián keresztül is kaptam üzeneteket. Fel szeretném olvasni a János első leveléből, a 4. részből, a 19., 20. és 21. ige verset. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Meg kellett szégyenülnöm, mikor ezt olvastam, és ismét összetörtem. A változás nem jött egyik napról a másikra, de tudtam, mit kell tennem. Továbbra is imádkoztam, nap mint nap a szívemben hordtam ezt a dolgot. Barátaimmal beszéltem erről szüleimmel, és kértem őket is, hogy imádkozzanak értem. Aztán az Úr Jézus elvégezte a munkát az életemben, alázatot adott ahhoz, hogy én hívjam fel a barátomat, hogy beszéljük meg ezt a dolgot. Elvégezte az Úr Jézus a szívemben azt a munkát, hogy amikor ott voltunk, én kérjek tőle bocsánatot azért, mert annyi harag volt a szívemben is, szeretetlenség. Ekkor az Úr Jézus levett az összes terhet a vállamról, feloldozott, és szabadnak éreztem magam, és régóta, most először őszintén tudtam mondani a barátomnak, hogy szeretlek. Azt kívánom, hogy a testvérek is megtapasztalják, hogy milyen, amikor az Úr Jézus valójában megszabadít. Amen.
Közösen énekelünk egy éneket, és utána pedig Szűcs Rebekának és Bala Évának hallgatjuk meg a szolgáltatást.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Nem beszéltünk össze Hannával, de ugyan arról az estéről szeretnék én is beszélni. Mint mondta, a téma az volt, hogy az életet nem lehet megúszni szárazon, és a Márk evangéliumából volt felolvasva az rész, amikor Jézus lecsendesíti a tengert. A prédikáció alatt elhangzott az a gondolat, miszerint sokszor kell egy vihar az életünkbe, ahhoz, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk, mink van, és kivel utazunk egy hajóban. És bár az egész nyár folyamán már szinte kibírhatatlan volt a meleg, az én életemben mégis dúltak a viharok. És az egész úgy kezdődött, hogy elhittem azt a sátánnak, hogy én képes vagyok megoldani a gondjaimat, anélkül, hogy bárki segítségét is kérném, vagy bárkinek is szólnék róla egy szót is. Ennek persze az lett a következménye, hogy a baráti kapcsolataim meghanyatlottak, otthon is gondok lettek, mivel... mivel elég zárkózott lettem, aztán, amikor már ez jó nagy terhet rakott rá az életembe, akkor imádkoztam Istenhez, hogy szabadítson fel. Persze javulás nem történt, és tudtam jól, hogy miért, mert féltem megtenni bizonyos lépéseket, amiket igazából nem mertem megtenni. Nem is tudom, talán azt vártam, hogy valaki más tegye meg helyettem, vagy hogy Jézus csak úgy simán megoldja a gondokat, anélkül, hogy nekem bármit is kellene tennem. És én is, mint a tanítványok, feltettem azt a kérdést, hogy tehát Uram, nem látod, hogy mégis milyen viharban vagyok, és hogy mekkora nagy ez a teher rajtam? De Isten, tudom azt most már, hogy pontosan tudta, hogy mi zajlik le az életemben. És tudtam azt is, hogy igazából rá kellett jönnöm arra, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem boldogulhat egyedül az ember. De igazából ez csak egy kis töredéke annak az önismeretnek, ami elég észletett az Úr. Aztán elhangzott még egy gondolat, miszerint ha kihagyjuk az életünkből Jézust, akkor igazából nincs kihez fordulnunk. És bár én azt hittem, hogy én a dolgaimba bevontam Jézust, igazából ő nem volt ott. És így nem volt kihez fordulnom. De azt hiszem, mindjárt tudjuk, hogy mi a történet vége, és be szeretném olvasni annak a történetnek az utolsó verseit. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Hát az Úrnak kegyelméből az én életemben is csendesség lett, megoldódtak a gondok, még akkor is, hogyha nehéz volt szembesülnöm önmagammal, vagy azzal, hogy dolgokat rontottam el, de most már tudom azt, hogy nem arra kell tekinteni, hogy hol hibáztunk, hanem hogy van, aki megsegítsen, és van, aki rendbe hozza az én elrontott emberi hibáimat is. És én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy értékeljük a testvéri kapcsolatainkat, osszuk meg egymással a terheinket, azt is, ami boldogít, azt is, ami elszomorít, de főképp én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy életünk minden egyes részletébe bevonjuk Jézust, mert hogyha nem, akkor csak időkérdése az, hogy mikor omlanak össze a dolgok. Amen.
Bizonyságtevésem alapján egy igét szeretnék felolvasni. A Péter első levele, 4. rész, 7. 8. versét. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen. Kitartok bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Már ugye a 6. X után észrevettem magamon, hogy felejtek, és itt voltam utoljára is, mikor lementem, akkor jutott eszembe, hogy pont a lényeget kifelejtettem, és most így egy pár pontba szedtem a mondani valómat, hogy hát, ha jobban sikerül elmondani. Egy hollandiai lányról olvastam, aki élte a maga öntörvényű életét, és egyszer 28 éves korában kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. És feltette a kérdést az orvosnak, hogy mennyi időm van hátra? Azt mondta, hogy 8 hónap. egy pár hónap, egy pár hétig sírt, jajgatott, mindent elkövetett, ide ment, oda ment, és végül észbe kapott, és azt mondta, hogy elgondolkodott, és azt mondta, hogy érdekes, hogy az ember elutazik ebből a városból, ha akár 3 napra is készül, becsomagol, mindent elkövet, és azt mondja, amikor pedig az örök életbe távozunk, ahonnan lehet, hogy nem jövünk vissza, nem készülünk, és olyan készület nem megyünk el. És kezdte keresni Istent, és rendbe rakta a dolgait, és kapcsolatait. Voltak olyan rokonai, akiket leírt, mert nem az ő felfogása szerint gondolkoztak, most felkereste őket, visszaállította a szeretett kapcsolatot, és egészen megváltozott az életes. Én is úgy elgondolkoztam ezen a dolgon, hogy mennyire kell készüljünk, és így a mikorunkban is, mikor már olyan idősödőek vagyunk, fel kell mérjünk dolgokat, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy a múltunk Isten kezébe van, és döntöttünk az Úr mellett, és milyen öröm van a szívünkbe, ha visszagondolunk életünk során, Isten mennyi bajból kivezetett bennünket, és mennyi megoldást, csodás megoldást adott, és ezért hála jár az Úrnak, és a jövőnk is Isten kezébe van. Egyik ismerősöm mindig küldözget nekem a honlapomra olyan számokat, hogy például valaki visszajött a halálból. El se olvasom, kiírom. Ott van nekem a Biblia, amelyik írja, hogy Jézus Krisztus milyen csodálatos helyet készített, és Isten mivel vár minket ott, ahol nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz könny. Hát kell nekem? Úgyhogy itt van Isten igéje, az evangélium a kezünkbe. És milyen csodálatos, hogy Jézus az ő vérén megvásárolta a jegyet oda nekünk, és nem kerül semmibe ingyen. De nagyon nagy felelősségünk van, mert a ma a miénk. Isten csak a mát adta nekünk. Tehát a jövő meg a múlt az, mint nála van már, csak a jelenünk van. Azzal kell gazdálkodjunk. És úgy felülírtam több dolgokat, már az ember öregszik, sokszor elhatározom, sok-sok mulasztásai bűneim vannak, mert készülök elmenni betegekhez, de közben jön egy betegség, egy valami, ami miatt nem tudok eljutni, és nagyon meg kell harcolni, és fogni a pillanatokat, azt a kicsi időt is, amikor az ember jól érzi magát, és úgy gondolja, hogy el tud jutni, hogy tegyük meg azokat, mert... És nagyon jó, Istennek kedves üzenete van számunkra. Harcaink vannak. Már a fizikai munkára nem kell minket biztatni, mert az bennünk van. Sőt, azt mondja Isten, hogy állj le, olvassál, imádkozzál, és dicsőíts az Urat. És olyan jó ez, mikor meghalljuk lélekbe, mikor mindig találunk munkát. Még imádkozni tudunk munka közben is, hangosan is, még ha nincs is ott senki, de Isten igéjét nem tudjuk olvasni, csak ha elcsendesedünk. És már az régen, mikor mondták nekem, hogy az öregek milyen félősek, akkor úgy elnevettem magam, és most veszem észre én is, hogy meglátom azt a sok menekülő embertömeget, még olyan félelem száll meg. Uram, hát ez tőled van ez, vagy... Mi ez is? Akkor olyan jó rágondolni az igére, az evangéliummal vigasztalódni. Uram, hát te mondtad, a példabeszédek könyvében meg van írva, ahogy a te lányod, a te gyermeked nem fél a rossz hírtől. El a rossz hírrel, és elhessegessük, és harcoljuk meg, hogy ne gondoljunk el a rossz dolgokra, mert Isten velünk van. És az Úrral való kapcsolatunkra, az imádkozásra, ide igeolvasásra, mindenre időt kell kiharcoljunk magunknak. És az emlékezést adta Isten. Azt mondja, hogy emlékezzél a jóra. Az Zsoltár a könyvem is nagyon sok helyen mondja, hogy emlékezzél meg, és sokszor akkor fakad hálára a szívünk, mikor visszaemlékezünk, visszapillantunk, hogy honnan hozott ki minket Isten. És a rosszat felejtsük el. Sajnos, hogy én is személyesen lehet, hogy jobban beivódik a rossz, és nehezebben tudom elfelejteni. De a rosszat el kell felejteni, és a jóra emlékezni. És emlékezzünk sok kedves testvérünk szeretetére. Ahasvérus király, mikor éjszaka nem tudott aludni, hozatta a szolgával a könyvet, és felolvastatott belőle, és onnan megtudta, hogy kitett valami jót ellene. És ugye már a mi korosztályunk aludni is nehezen tud, én is van, hogy éjszaka nem könnyen alszom, és gondolkozom, és persze imádkozom, először családomért, és aztán mindenkiért. És van, mikor emlékszem az én kedves testvéreimre, és egy ilyen éjszaka nemrégen rádöbbentem, hogy mindenkinek adósa vagyok a szeretettel, az egész gyülekezetnek. Ha végignézzek, hogy mennyi szeretetet kaptam mindentől, sokan mondják, hogy nincs szeretet a gyülekezet, nem tudom, hogy honnan veszik. Én egy embert nem tudok, mert van, hogy egyik testvérem azt mondja, én, aki egyedül vagyok, gyere az autóhoz, mert hoztam neked egy kis zöldséget. A másik testvérem most nem régen küldött a feleségem egy kis gyümölcsöt, gyere az autóhoz. Úgyhogy ez mélyen megaláz, és úgy elgondolkozom, hogy mennyi, nincs olyan ember, aki ne dolgozott volna nálam, vagy ingyen, vagy kevés pénzért, vagy ne segített volna, és úgy, ez úgy mélyen megaláz ez a szeretet, hogy milyen csodálatos az én Istenem, aki a testvéreimet is szeretetre indítja. És az én anyukám a drága mindig úgy imádkozott, mikor együtt imádkoztunk, mindig imádkozott, hogy Uram, áld meg gyülekezetemet, és nekem ez olyan jól esett, és én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozok a gyülekezetemért, akitől minden alkalommal segítséget és erőt kapok az én Istenem után, és milyen hálásak lehetünk, hogy ilyen népes fiatalság van gyülekezetünkben. Ugye milyen üresek a padok, mikor egy vasárnap nincsenek itthon, hogy szinte olyan nagyon hiányoznak, és imádkozunk értük. És azért a drága gyermekcsoportért, akik vannak, és azokért a fiatalokért, akik gondoskodnak, és nevelik őket ingyen, és szeretetből szolgálva az Úrnak, úgyhogy becsüljük meg őket, és hálát kell adjunk azért, hogy a mi gyülekezetünkben mennyi kedves szolgáló testvér van. És olyan is van, aki nem tud szolgálni, de olyan kedvesen köszön, és nem tudok elmenni az udvaron, hogy 10 megnek érdezzék, hogy hogy vagy. Sőt, telefonon is felhívnak, volt ilyen eset, hogy betegeskedtem, hogy hogy érzed magad, hogy vagy. És úgy ledöbbentem, hogy Isten, hogy milyen szeretetet ad a szívünkbe, és van kiket szeretnünk, és van kikért imádkoznunk, és meg kell mondjam a testvéreknek, hogy lehet, hogy régen sokszor pálcát törtem. Ezzel szakítottam. Nem vagyok az a pálcát törős, mert Isten nagylelkű volt velem szembe, és én is megelőlegezte nekem a szeretetet, és én is ezt akarom gyakorolni. Nem akarok pálcát törni. Ami bűn, az bűnnek fogom nevezni, de ilyen kis pitik dolgokban, meg ilyen dolgokban, amit régen a hagyományok, meg a sok szokások felhalmoztak, ezeket kivele. És olvastam egy könyvet, hogy el kell szakadjunk sok minden régi dolgoktól, mi idősebbek, és az odafelvalókat keressük. A kárnak és szemétnek ítélni azokat, amik nem arra valók, már nekünk nem segítenek, nem használnak, és inkább a mennyeiekkel törődni. De mégis azért jó példát mutatni, és szeretettel szolgálni, kedvesen és örömmel, mert van miért örvendezzünk. A jövő gondját ne vegyük a nyakunkba, mert nem tudjuk, hogy történik. Lehet, hogy csak egy éjszaka hajnalra elalszol, és nem lesz semmi, nem lesz nagy fájdalmad. Ezen előre filózni, ez bűn, nem szabad tenni, mert csak megnehezíti a szívünket. És milyen drága ez az ige is, hogy legyünk, hogy kérjük a bölcsességet, hogy jellemezze életünket a józanság és a bölcsesség. És még van egy gondom, amivel mostanában küszködök, hogy ne költekezzek túl. Mert most már elmegy az ember ereje, lejárnak az ilyen munkák, és csak arra kis nyugdíjra hagyatkozol, hát nagyon be kell osztani, hogy kijöjje belőle, kifizess a számlákat, minden dolgokat. Legyen betegségre, gyógyszerre, 2 drága jó testvérem van a városban, aki mindig kisegít, ha kell, de most azt mutatta meg az Úr, hogy rakd rendbe ezt a dolgot, ne kérd, még a testvérettől se. Maradj meg azokon a berkeken belül, és én segítek neked, és én kérem is az Úr segítségét, hogy és hogy Már nem vagyunk olyan fiatalok, már nem vagyunk olyan forrófejűek. És még egy dolog van, a bizonyságtevés, hogy merjünk bizonyságot tenni. Most ebbe a világba, amikor ez olyan nagyon magánügy, volt akinek valamit mondtam, és úgy felvillantott rám, hogy ez, hát ez magánügy. Már ide jutottunk, hogy a lelki élet magánügy. És úgy elmegy a bátorság az embernek, nem nagyon mer nyitni a világ felé, mert mindenki elzárkózik. És az Úr itt is adjon bölcsességet nekem is, és egymásnak is. És utoljára pedig felolvasnám azt a csodálatos verset, amelyeket most olvastam, az utolsó verset. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Amen.
Újra egy közös éneket énekelünk, és utána pedig Kovács Enikő szolgálatot hallgatjuk meg.
Páskujné Kovács Erzsébet, tedd kezébe a sorsod. Legyen benned az ige átformáló erő, lássák meg rajtad. Igen, más ember lép elő a tengerből a mába, a csodálkozásra annak, aki ismert jól, stán újjal mutatott rá bűneit foltjára. Csodákat lásson szeme, ámuljon a világ. Ma is képes a lélek véghez vinni csodát. Jeleket is lássanak, mit Isten visz véghez. Foltjait helyén ruhát csillogó fehér lesz. Kisugázik belőled valami nagy erő. Csak szépet és jót teszel, mert már benned él ő. A nagy, felséges Isten, ki mindenre képes, az ő kezében van az élet és ígéret. Földi életek útja általa változik. Tedd kezébe a sorsod, és más lesz így a te is. Minden ígéret tiéd, mit embernek adott, és beteljesíti úgy, ahogy ki sem gondolod.
Tételeket, és arra gondoltam, hogy talán itt be is lehetne fejezni, imádkoznánk, és elmehetnénk haza. De arra is gondoltam, hogy akár milyen jók lehetnek a mi keresztény élményeink, és megtapasztalásaink, tanulhatunk belőle, és bátoríthatjuk egymást, mégis a mi hívő életünk Isten igéjén alapszik, és az számunkra az irányadó. Ezen a délutánon egy közismert ige szakaszt olvastunk fel, egy olyan ige szakasz, amiből nagyon nehéz prédikálni. Azért, mert olyan témát tartalmaz, ami meghaladja a mi szavainkat, meghaladja a felfogó képességünket. És arra gondoltam, amikor szorongva készültem erre a szolgálatra, hogy hogy lehetne méltóképpen Isten szeretetéről beszélni? Mennyit éltem én át Isten szeretetéből? Elég lenne, ha én elmondanám azt, amennyit én éltem át Isten szeretetéből? Hogyan lehetne ennek a kérésnek, vagy ennek a parancsnak eleget tenni, amikor azt mondja itt János, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Isten. Vagyis nyissátok meg a szemeiteket, vegyétek észre, szemléljétek, legyen a ti szemetek előtt. Legyetek meggyőződve erről. Legyetek olyan emberek, akiket megragad Istennek ez a nagy szeretete. Hogy lehetne ezt elérni, testvéreim, ezen a délutánon, hogy mindnyájan meglássuk, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten. Hogy lehetne ezt? Hát emberi szó nem tudja ezt elérni. Ahogy énekeltük, még ha az egész tenger, az egész óceán tinta lenne, és az égbolt lenne, a pergamen, vagy a papír, amire írhatnánk, és ha a napsugarak lennének egy szépen beszélő költőnek a szavai, és neki kezdené felírni Isten szeretetét az égre, akkor sem lehetne ezt elmondani. Azonban a Szentlélek az, aki meg tudja nekünk mutatni azt, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. És azért imádkozom, hogy ez történjen meg ezen a délutánon, hogy mindnyájan lássuk meg azt, hogy milyen nagy Istennek a szeretete irántunk. Testvéreim, azt látunk, amit nézünk. Sokszor azért nem látjuk Istennek a szeretetét, azért nem látjuk a testvérek szeretetét, azért nem látjuk Istennek a munkáját, mert nem nézzük azokat. Gondolom, sokan láttak már különböző műhold felvételeket, amelyeket azt mondják, hogy különféle kamerákkal készítettek. A Földet fényképezik, vagy bolygókat fényképezik, és amilyen hullámokra érzékeny kamerával fényképezték le, olyan képet találnak. És olyan okosak az emberek, hogy le tudják fényképezni, hogy egy távoli napon, egy távoli csillagban milyen anyagok vannak, hogy megy az égés, vagy egy bolygónak milyen szerkezete van, csak az, hogy lefényképezik. És mi is úgy vagyunk vele, hogy vannak dolgok, amiket látunk akkor, ha nézünk, ha olyan szemüveget teszünk fel. Például, ha azt akarjuk meglátni, hogy mennyi rossz van ebben a világban, mennyi gonoszság van ebben a világban, akkor láthatjuk. És ehhez nem kell olyan nagy lelki erőfeszítést tenni, mert ez körülvesz bennünket, ez olyan természetesen jön. Annyi rettenetesség, annyi rossz, annyi gonosz, annyi kívánság, annyi háború, annyi gyűlölet, és annyi rossz gonosz van ebben a világban, hogy ezt látjuk jól. De ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy Isten mennyire szeret, és hogy hány ember van, aki mégis ebben a gonosz világban szereti az Istent, és imádja az Istent. És az Isten szeretete és az ember szeretete összhangra talál, ahhoz külön látásra van szükség. Több évvel ezelőtt olvastam egy irodalmi műben, még akkor nem volt annyira elterjedve az emberek tudatába az, hogy a műholdak mit tudnak és mit nem tudnak, és arról volt szó abban a könyvben, hogy valami bűnösöket, gonosztevőket kellett körözzenek, és hát a rendőrség a nyomukba volt, és akik ugye körülvették azt a házat, ahol ezek a gonosztevők voltak, akkor kértek műhold fényképet erről a házról. És látták, hogy hol vannak az emberek, és a műhold képen keresztül mondták, hogy hárman ebbe a sarokba vannak, négyen ebben a sarokba van, és akkor látták a fémeket, hogy hol van meg a hőpontokat, és így fel tudott készülni a terrorista elhárító csoport arra, hogy ezekkel a gonosztevőkkel végezzenek. Azt látjuk, amit nézünk. A te szemed kész-e arra, hogy meglássad, hogy milyen nagyon szeretett téged az Isten? Vagy más egyebet néz-e? El vagy foglalva az élet zajával. Azt látod, amit a hírekbe adnak. Azt látod, amit ha kinézel az utcára, az ablakodon keresztül. Azt látod, ami történik az emberek között. Azt látod, hogy milyen szükséged van, azt látod, hogy milyen beteg vagy, azt látod, hogy mennyire anyagiasak és rosszak ezek az emberek ezen a földön. Mit látsz? Testvéreim, ha nem látjuk és nem érezzük Istennek a szeretetét, elhervadunk. Azért van annyi baj az emberre, mert a bűnnek a következtében nem tudja érzékelni, hogy mennyire szereti az Isten. És akit nem szeretnek, az nagyon kellemetlenül érzi magát. Az kitaszítva érzi magát, az nem találja a helyét. Az nem tud kapcsolatokat építeni. Annak ferdén fejlődik az élete. Az tönkre megy, abból egy rossz ember lesz, mert senki sem szereti. Az ember éhes arra, hogy szeresse valaki. Egy ilyen árvaházban, a gyárvaház kerítésén kívül valaki talált egy kis levélkét, egy papírt, és felvette, elolvasta, és azt olvasta rajta, hogy valaki, akárki, szeretne engem? Mert szeretetre volt éhes. Velünk is azért van sokszor baj, mint hívő emberek, hogy nem látjuk, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Mert ha látnánk, hogy mennyire szeret az Isten, akkor a szemünk ragyogna, akkor örülnénk, akkor nem törnének le az élet nehézségei, akkor mindenen keresztül tudnánk menni, akkor nem akadnánk el másoknak a bajain és másoknak a rosszasságán vagy fejletlenségén, akkor mindenen keresztül tudnánk menni, és tudnánk, mit jelent az az érzés, amikor Dávid megénekelte, hogy Isten segítségével még kőfalon is átugrom. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott az Isten. Testvéreim, Isten szeretett bennünket akkor, mikor mi még csak egy gondolat voltunk az ő elméjébe. Amikor még meg se voltunk. Amikor csak eltervezte. Az idő előtti örökké valóságba Isten eljutott arra a döntésre, hogy teremteni fog embert. Az ő képére és hasonlatosságára. Valami közös legyen közt és az ember között, mert egy kapcsolatra szánt bennünket, és a nagy teremtés projektbe Isten az ő szeretetét mutatta meg az emberek iránt, akit később megteremtett. Mert olyan szépre és olyan csodálatosra teremtette ezt a világot, amelyik beszél Istennek a szeretetéről. Olvassuk a római levélben azt, hogy az Isten dicsőségéről, nagyságáról és hatalmáról beszél a természet. Amikor megnézzük a természetet, az élő természetet, amikor megnézzük az élettelen világot, ezt a koszmoszt, ahogy van teremtve, ahogy nézzük a naprendszereket és a csillagrendszereket, ahogy nézzük ezt az egész nagy teremtett koszmoszt, akkor azt látjuk, milyen hatalmas, milyen csodálatos, milyen semmik vagyunk mi emellett, és milyen rendkívüli. És ebbe a teremtés nagy projektjébe az ember van a központban, és Isten megteremtette nekünk ezt a világot, és minden, ami van, minden virág, minden fa, minden természeti szépség, minden dolog, amit összehozott Isten ebben a világban, hogy harmónia legyen, és egység legyen, hogy élhető legyen ez a világ, arról beszél, hogy Isten szeret bennünket. És aztán megjelenik az ember. Az ember teremtése egy csodálatos dolog. Emlékezzünk csak, vissza lehet lapozni a teremtés történetének leírásához, mikor Isten teremtette ezt a világot, ugye megvan írva, hogy kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet, aztán majd le van írva az, hogy hogyan tette Isten az emberek számára lakhatóvá ezt a földet, amiben mi élünk, és mikor teremtett Isten, akkor azt mondta, hogy legyen. És akik egy kicsit szeretik a fizikát, azok tudják, hogy a világ, ami körülöttünk van, azt lehet úgy is felfogni, mint anyag, megfogható valami, de ha vizsgáljuk az anyagot, akkor egyszerűen eltűnik, és csak valami rezgések vannak. Az egész világ egy rezgés. És amikor Isten azt mondta, hogy legyen, akkor ez az ő szava berezgett, és létrejött ez az univerzum. És amikor a Földet tette lakhatóvá az ember számára, és megteremtette azt a környezetet, azt mondta, hogy legyen, vállaljanak el a vizek, elváltak. Jöjjenek elő a növények, jöjjenek elő az állatok. Előjöttek az ő szavára, mert Isten mondta, és az ő szavának energia rezgése létrehozta azt, ami kellett jöjjön. És akkor eljutunk a hatodik naphoz, akkor Isten megteremti az embert, akkor figyeljük meg ezt a csodát itten, amikor azt mondja, alkossunk embert képmásunkra hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik és mászik. És akkor Isten nem mondja azt, hogy legyen ember. Nézd meg a Bibliában. 27. versben nem mondja azt, hogy legyen ember. Hanem azt mondja, hogy megalkotá az Isten az embert a maga képmására. Nem tudja. Megalkotta. Mit tett az Isten akkor? Amikor az embert formálta. Amikor az ember szervezetét, testét létrehozta. Mi történt akkor, amikor belelehelt, és az ember élővé lett? És nem csak akármilyen élővé, élőlényé, hanem olyan élőlényé, amelyik hasonlít hozzá, amelyikben megvan az örökké valósághoz, az örök Istenhez való kapcsolódásnak a lehetősége, az ő képére is hasonlatosságára. Mert akarta Isten, hogy az ember és közte egy szeretett kapcsolat legyen, és amikor megteremtett már, szeretettel teremtett meg bennünket. Már előre látta, hogy milyen lesz az ember, és gyönyörködött benne, és örült annak, hogy létrehozhatta az ember az ő képére és hasonlatosságát. Aztán tudjuk a történetet, hogy az ember vétkezett, elesett, és az a kép és ez a hasonlóság ugyan nem töröltetett ki az emberből, de mélységesen megsérült. Mélységesen. És csak az új teremtés tudja helyrehozni, tudja visszahozni ezt a kapcsolatot. És ahogy vesszük a Bibliának a lapjait a harmadik fejezettől, a negyedik fejezetről, először egy engedetlenség, utána egy makacság, utána egy gyilkosság, utána több gyilkosság, utána lázadás, utána háborúk, utána erkölcstelenség, és minden gonoszság ellepi ezt a földet. És Isten szeretete megmutatkozik az ő türelmében. Mert azt gondoljuk, hogy Isten nem tudta, hogy mivel jár az, amikor megteremt egy embert az ő képére és hasonlatosságára. Mert nem egy fát teremtett, nem egy sziklát teremtett, hanem egy szabad akarattal rendelkező lény. Mert csak szabad akaratú, szabad lények szerethetik egymást. Ösztönösen egy állat engedelmeskedhet a gazdájának, és húzhat hozzá, és megvédheti. De az igazi szeretet csak akkor lehet, ha mind a két fél szabad. És felvállalta Isten ezt a kockázatot, hogy lesznek emberek, akik nem fogják őt szeretni. És lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy szeretni fogják őt, de nagyon nehezen fog ki ábrázolódni, ki alakulni az, hogy végül mégis szeressék. És Isten az ő szeretetéből türelmes. Egy picit meg tudjuk érteni Isten, de csak egy nagyon picit ezen a területen, akkor, amikor mi is szülőkké leszünk. Ugye vállaljuk a gyermekeinket, de néha ösztönösen, és nem is gondolva bele, de mégis az az igazság, hogy vállaljuk, hogy ez a gyermek majd el fog hagyni engem. Benne van a csomagban az, hogy ez a gyermek azt fogja tenni, amit én teszek, amit én jónak látok, magához fogja ölelni az én értékrendjeimet, olyan lesz, mint én, vagy pedig egészen más lesz. más értékei lesznek, fel fog lázadni ellen, nem fog szeretni, el fog engem hagyni, amikor már csak teheti, és vagy bosszúból, vagy a szabadság utáni buta vágyából el fog hagyni bennünket. És ez benne van abban, és nagyon sok szülő megtapasztalja ezt. Mert a gyermeke sem egy kő, és nem egy vas, és nem egy fa, hanem egy lény. És Isten szeretete megmutatkozik ebbe a türelembe. Tegyük csak fel most ezt a szemüveget, amelyvel lássuk Istennek a türelmes szeretetét. Ha letekinthetnénk a mennyből, és láthatnánk az embereket, és látjuk azt, amit a Zsoltáros mond, hogy nincsen, aki keresse és szeresse az Istent, nincsen egy igaz ember sem, mindnyájan elhajoltak, és mindnyájan bűnösökké lettek. És Isten vár, és szeret, és nem jön a villámmal, nem jön katasztrófákkal, nem törli el az embert, hanem azt mondja, egy újat fogok kezdeni. Ezt a helyzetet meg fogom változtatni. Majd van nekem egy terve. Ez nem egy B-terv, ez a terv az A-tervnek a része, hogy majd eljön az Úr Jézus Krisztus, akit eleve elrendelt, még a világ megalapításától kezdve, és már ott látta, hogy mi meg fogunk térni, és üdvösségünk lesz az Úr Jézus Krisztus által. Én ezt fogom tenni, és türelmesen, és addig ezt az embert, amelyik fellázad ellenem, és amelyik nem törődik velem, ellátom minden jóval. Így szeret az Isten, türelmesen. Képzeljük csak el azt a helyzetet, amikor egy ember egy egész életen keresztül ellene van az Istennek, és majd végül az élete során megtér, és elfogadja őt, megalázkodik, megújul, új életet kap. Ezt az embert mikor szerette meg az Isten? Nem. Isten soha senkit nem szeret meg. Mert megszeretni valamit, az azt jelenti, vagy valakit, hogy egy ideig nem szerettük, sőt utáltuk, sőt nem is akartunk ránézni, és egyszer csak valami történt. Megszerettük. Valami titokzatos, ösztönös szeretettel. Vagy megtetszett, ahogy viselkedik, ha jobban megnéztük. Isten soha nem kerül ebbe a helyzetbe. Isten tudja, hogy milyenek vagyunk, míg ő alkotott bennünket, mikor anyánk méhébe formált bennünket titokzatosan. Ő tudta nem csak a fizikai tulajdonságainkat, hanem a lelki tulajdonságainkat, erősségeinket, gyengeségeinket. Már ott megajándékozott bennünket sokféle áldással, és ajándékkal, és talentummal, és ő tudta, hogy milyenek leszünk, és akkor ő szeretett bennünket már akkor. Türelmesen szeret az Isten. És téged is így szeretett türelmesen. És volt, amikor ellene szóltál, és ellenetettél, vagy nem törődtél vele, és a világot jártad, és a bűneidet, útját jártad, és Isten szeretett téged, de nem tudtál róla semmit. Fagyos volt a szíve. De egyszer csak Isten szeretete, türelmes szeretete, felmelegítette a szívedet. A fagyos szívből lett egy szerető szív. Aztán mutassunk rá, testvéreim, Isten szeretetére Jézus Krisztusban. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogyan? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszen benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Vagyis, hogy javuljon meg az a helyzet, ami elromlott. Türelmes volt Isten. Az ő türelmének ideje alatt, mondja a Szentírás, elnézte a bűnöket. De miért nézte el a bűnöket? Megelőlegezte a bűnbocsánatot azoknak az ókori embereknek, Krisztus előtti embereknek, akik töredelmesen bevallották, akik elismerték, akik megalázkodtak, megbocsátott nekik az Isten, mondja a Róma 3-ban, azért, mert Jézus Krisztus keresztjére tekintett, hogy majd ott meg lesz fizetve. Mert amikor mi még bűneinkben voltunk, Isten úgy szeretett bennünket, hogy Krisztus értünk meghalt. Mi kellett volna meghaljunk? A pokol mélységes fenekére kellett volna menni. örök szenvedés kellett volna legyen az osztályrészünk egy szenvedéllyel telt élet után. Egy hiába való, egy üres, egy harcos, egy békétlen élet után, ez folytatódott volna az örök kárhozatban, örökkön, örökké, félelemmel, rettegéssel, önmarcangolással. Ez lett volna az osztályrész. De eljött az Úr Jézus. Lent járt és kelt Judeában, meg Galileában, és egyszer csak megfogták, odaszegezték a kereszthez. Ő tudta, vállalta ezt a sorsot, mert valami titokzatosat, valami, ami az emberi értelmet meghaladó aktus volt, hogy ő neki meg kellett halljon azért, hogy mi éljünk. A rosszat, a gonoszat nem lehetett másképp meggyőzni, legyőzni, csak a jóval. És ez a jó elvitte őt egészen a keresztig. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A rossz viselkedés dühel és büntetéssel nem lehet legyőzni. Csak a szeretet tudja magába szívni a rosszat, és felemészteni, és megsemmisíteni. És így történt az Úr Jézus Krisztussal. Figyeljük meg, ott van a kereszten, és ütik a szegeket a kezébe. És ráteszik a fejére a tövis koronát. Már alig bír az életben lenni, mert megverték korbáccsal. A korbácsütések felhasogatták a hátán a bőrt és a húst. És ott van a kereszten, és mit mond? Bocsáss meg neki. Nem tudják, mit tesznek. De mi tudjuk. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten, az Atya ott volt a Krisztusban, hogy kibékéltesse magával a világot. És a világ még megy a maga útján, és kiabálnak az emberek a kereszt alatt, és gúnyolják a kereszt alatt, és leköpik, és az Atya ott van a fiúban, hogy kibékéltesse ezeket az embereket önmagával. Milyen türelmes szeretet, ami túlnéz az emberi butaságon, és túlnéz az emberi bűnön, mert tudja, hogy ennek a magvetésnek meg lesz az eredménye, és megtérnek majd az emberek. Na így szeret az Isten. És tudja azt, hogy te is ott voltál, és én is ott voltam. Nem a zsidók ölték meg Jézus Krisztust, hanem az emberek bűnei miatt kellett neki felmenni a keresztre. Ha mi magyarok jöttünk volna, ott mi is megfeszítettük volna Krisztust. És a németek is megfeszítették volna. És az oroszok is megfeszítették. Nincs helye a zsidó gyűlöletnek. A keresztények ne gyűlöljék a zsidókat, mert a zsidók ott mindnyájunkat képviseltek. De Isten szeretete túlnézett ezen. Sokat lehetne beszélni Isten szeretetéről Jézus Krisztusban, de gondoljunk csak arra a szerető és gondviselő, meg nevelő szeretetre Istennek, Isten munkájának, ami a mi életünkben is van. És mondhatnám azt, testvéreim, hogy sokszor úgy imádkozzunk, hogy Uram, hogy kedvedet találjad bennem. Segíts meg, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam, hogy kedvedet találjad bennem. Mit gondolunk, testvéreim, hogyha Isten, ahogy Isten nézi az életünket, kedvét találja bennünk? Hát ez egy becsapós kérdés. Mert lehet rá válaszolni úgy is, hogy igen, és úgy is, hogy nem. Mert egyrészt Isten örül az ő gyermekeinek. Úgy, ahogy a szülő örül a gyermekének, amelyik elkezd járni, amelyik elkezd enni. Még akkor is, ha felborogat mindent, és összetöri a vázát, még akkor is, hogyha egy kanállal betesz a szájába, de a másik percben rájut a tányérre és a falra kerül az étel, akkor is az az ő gyermeke. És örül annak, hogy nite a gyerekem már eszik. Nite a gyerekem már jár. De más oldalból, testvéreim, mondhatnám azt, hogy ahogy Isten foglalkozik velünk, Isten szeretet egy ilyen szenvedő szeretet. És ezt a legjobban a Hóseás könyvében lehet látni, amelyik Isten szeretetéről beszél. Én néhány verset felolvasok a Hóseás könyvéből, nincs arra idő, hogy ezt elemezzük, ezt a könyvet, de kérem, hogy a testvérek otthon olvassák el, mert ez Isten szeretetének, szenvedő szeretetének az egyik legszebb kifejezése. Hóseást elhívja az Úr, és azt mondja neki, hogy vegyen feleségül egy asszonyt, akinek kétségesek az erkölcsei. És legyen tőle gyermek. És akkor, mikor lesznek gyermekek tőle, akkor azt mondja, az egyiknek a neve az, hogy nincs irgalom, ez a leány, és újból teherbe esett a felesége, és fiat szült, ez pedig az legyen a neve, hogy nem népem. Ez a házasság kiábrázolja azt, hogy Isten mennyire csalódott az ő népébe. Hogy eltért az ő népe. És az egész élete Hóseásnak, a profétáknak mindig is ilyen volt az életük, hogy egy allegória volt az életük. Egy allegória arról, hogy egy proféta szeret egy olyan nőt, aki nem érdemli meg, és az felemelés, nevet ad neki, és családot ad neki, és helyreállítja, és gyereke születik tőle, és ez megint elhagyja. És akkor nem mondja a proféta, na, akkor menjél. Hanem azt mondja neki Isten, menj és hidd vissza. Legyen tovább a felesége. Ez nem útmutatás arra, hogy a keresztényeknek hogyan kell házasodniuk, hanem egy allegória Isten szenvedő szeretetére. És akkor azt mondja, amikor ezeket megszületnek a gyerekek, azt mondja, mindezután, mikor Isten mondja, hogy hívjad a gyermekeket, hogy nincs irgalom, és nem népem, azt mondja rá második fejezet, de még lesz annyi Izrael fiainak száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondaná valaki, nem vagyok népem, azt mondaná neki, nem vagyok, vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Tehát Isten felemeli, valamit tesz, hogy másképp legyen. Aztán mit mond nekik? Felhozza a házasság és a szerelmi kapcsolatok, meg a csábításnak a motivumát, és azt mondja, azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az ákor völgyét, és a reménység kapujává teszem, és folytatja, hogy Isten mit mond. Nem avatkozik be az ő erejével és hatalmával, hanem hívogatja, édesgeti, szeretgeti vissza az ő népét. Aztán tovább mehetünk. Sok ilyen igehirdetés van, és azt mondja az Úr, mikor elítéli a proféta Izraelnek a hűtlenségét, azt mondja az Úr, adjál szavakat a szájukba. Mondd meg nekik, hogy mit kell imádkozzanak. Milyen érzület legyen a szívükbe. És azt mondja, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebzett, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múlva életre kelt, harmadrapra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Ismerjük meg hát, törekedjünk megismerni az Urat. Mert szeretetet kívánok, mondja az Úr, nem áldozatot, az Isten ismeretét és nem égő áldozatokat. És folytatja tovább a proféta. Újra azt mondja, még gyermek volt Izrael, ez az egyik legszebb szakasz a könyvben. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A bálóknak áldoztak, és bálványoknak tömjéneztek. Én pedig tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelével úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Húzd alá a Bibliát be ezt az igeverset. Úgy bántam vele, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Volt ilyen tapasztalatod, hogy az arcodhoz emelted a gyermekedet? Milyen érzés volt az? Na ez hasonlít ahhoz, amit Isten érez. Arcához emeli az ő gyermekeit. És aztán meg kellene büntetni a népet, és Isten tanakodik a szívébe, és azt mondja, hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnák veled, mint Cebuámmal. Azt mondja, megindul a szívem, egészen elfogott a szánalom. Na így szeret az Isten. Bukdácsolásaink, hallottunk bizonyságtételeket, és ezekkel mind tudunk azonosulni, mert nekünk is voltak eleséseink, hűtlenség a szívünkbe, és Isten így szeret bennünket. Nem hagyja. Fel akar emelni. Nem akar elengedni, mert szeret. Érezd ezt a szeretetet. Töltse el a te lényedet most Istennek ez a szeretete. És érezd magadban azt az erőt, azt a bizonyosságot, hogy mit jelent az, hogy téged szeret az Isten. Hogy kicsoda vagy ebben a világban, hogy nem akárki vagy, hanem Istennek a szeretett gyermeke. Aztán kell beszéljünk, testvéreim, arról is, hogy Isten az ő a vele való közösségbe az örökkévalóságra teremtett bennünket. Vagy oda készít bennünket. Na hát ez igazán nagy dolog. Mert nagyon jó, ha valaki szerető viszonyban van az Istennel ebben a földi életben. Milyen minőségi élet ez, csodálatos élet, milyen erőt tud adni a hit, hogy hiszünk az Istenben, és szeret minket az Isten. A legmegvetettebb ember is kap erőt az élethez, hogy tovább menjen, mert ha az emberek meg is vetik, szereti őt az Isten. És az Istenhez kiállt, akkor van ereje tovább menni. A héten olvasgatva Dávidnak a zsoltárait, azt láttuk, hogy Dávidban megvolt ez a bizalom. Mindig elpanaszolta, hogy milyen baja van. Majdnem minden zsoltárában van egy panasz. Uram, így az ellenségeim. Uram, ezt tették velem. Uram, büntesd meg őket. Uram, szabadíts meg engem. De utána mindig valahol ott van a zsoltárban. Uram, én benned bízom. Én tőled várom a segítséget. Na ezt jelenti, amikor valakinek van egy Istene. Milyen csodálat. Ebben az életben gyakoroljuk magunkat ebben a hitben. De ez nem csak erre a földi életre vonatkozik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedhetnénk a Krisztusban, akkor mi lenne? De mi nem csak ebben az életben reménykedünk. Mi tudjuk azt, hogy Isten szeretetből készített nekünk egy helyet. Az Úr Jézus azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Ó, milyen lesz az a hely. Erről Isten is csak hasonlatokba és metaforákba tud velünk beszélni. Mert igazán nem tudjuk megérteni, hogy milyen. Nem lett nyilvánvaló, azt mondja János. Tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, milyen csodálatos, de hogy ez még mit jelent? Az örökké valóságra néz. Attól kezdve, miután mi elköltözünk ebből a földi életből, és átmegyünk egy másik világba. Vagy amikor Isten megváltoztatja ezt a jelenlegi világot, és akkor megint fog szólni egyet. És akkor ez a jelenlegi fizikum megváltozik, és egy új világ jön. És az Isten sátora az emberekkel lesz. És lesz egy új világ. És mi abban leszünk. Fogalmunk sincs róla, hogy mit jelent ez. Nem tudjuk. De Isten ezt szereti, ezt készítette, az őt szeretők számára. Mit mond az ige? Hogy emberi ész fel, szem nem látott, fül nem hallott, az ember értelméhez még fel sem tud emelkedni az, amit készített Isten az őt szeretők számára. Isten gyermekeivé lettünk. De, testvéreim, ennek van egy következménye, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és itt vagyunk ezen a földön még valamennyi ideig, és ahogy hallottuk az Éva testvérnő által igézett gevesbe, hogy még egy kevés idő, és mindennek a vége közel van. És egy kevés idő, és megváltozik. Ha tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ott van a hazánk, akkor ez a hazánk nem az igazi. És ennek következménye az, hogy idegenek vagyunk ezen a földön. És a világ nem szeret bennünket. Idegenek vagyunk. Migránsok vagyunk, testvére. Láttuk a migránsokat a tévébe, meg az interneten, hogy mennek. Ugye mondunk rájuk sok rosszat is, mert rosszat is csinálnak, de az igazság az, hogy menekülnek. 4 millióan ki kell meneküljenek Szíriából, mert háború van. És van egy hátizsákjuk, és menekülnek, és mennek. Tudják azt, hogy nem regisztrálunk Magyarországon, mert nem oda megyünk. És nem regisztrálunk Ausztriában, mert nem oda megyünk. Ők Németországba mennek, vagy Svédországba mennek. Mi pedig azt mondjuk, mi nem regisztrálunk itt, mert hazamegyünk. Nekünk csak egy kis csomagunk van. Mi csak átmenetileg vagyunk. És akkor, amikor az emberek látják ezt, akkor azt mondják, neki csak egy csomagja van. Ő nem épül be ebbe. Ő nem érzi itthon magát. Ő idegen. Ő nem idevaló. Neki más a felfogása. És haragusznak ránk, mert nem ismerik az Isten. De valóban így van. Vigyázzunk, hogy soha ne veszítsük el a migráns státusunkat. Nehogy úgy letelepedjünk, hogy amikor elkészül az az ország, akkor ne tudjuk elfoglalni azt a helyünket, amit az Úr Jézus készített nekünk. És azt mondja János, csodálatosan beszél itt. Nem tudjuk, de mikor nyilvánvalóvá lesz, amikor eljön az Úr Jézus, nyilvánvalóvá lesz, hogy mit jelent igazán Isten gyermekének lenni. Most nem jelent, nem lesz nyilvánvaló. Mert haragusznak ránk, meg azt mondja, ő vallásos, ő furcsa ember, ő limitált ember gondolkozásában. De mikor eljön ő, amikor megjelenik, nyilvánvalóvá lesz ő, és a Biblia fordítások itt egyik úgy fordítja, hogy amikor megjelenik Jézus, vagy amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni, hát úgy lehet összhangba hozni, hogy akkor lesz nyilvánvaló, amikor megjelenik az Úr Jézus. És akkor majd tudod, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Akkor majd a világ is tudja, de akkor késő. Akkor már becsülnének, tisztelnének, akkor már ők is szeretnék, hogy nekik is olyan hitük legyen, mint nekem. Ők is szeretnék szeretni azt az Istent, de akkor már nem lehet megszeretni az ember oldaláról Isten. És azt mondja itt, hogy hasonlóvá leszünk hozzá. Képzeld el, hasonlóvá leszünk hozzá. Milyen az Úr Jézus most? Milyen? Az ő megjelenési formájára gondoljunk vajon? Hát ő dicsőséges, igaz? Dicsőséges testbe ment el erről a földről feltámadva, mint ember, az első zsenge annak, amit Isten csodálatosan teremtett, az Isten ember, és felment, és valahogy az embert, az emberséget, az emberiséget magába ölelte az Isten, és elment a mennyországba, és ott ül az Atya trónján, az Atya jobbján, ami közben járunk, az ember Jézus Krisztus. Mi is azt mondja az apostol, eljutunk oda, amikor ez a nyomorúságos testünk megváltozik. Nem leszünk betegek többé, nem leszünk korlátozottak többé, valami egészen csodálatos fog történni. Vajon erre gondoljunk? Vagy gondoljunk az ő erkölcsi tisztaságára? Vagy gondoljunk az ő szellemi gazdagságára? Az isteni életnek a gazdagságára, ami benne van? Hasonlóvá leszünk ő hozzá. Meglátjuk őt, amilyen, és mi is hasonlók leszünk ő hozzá. Milyen csodálatos, testvéreim, Istennek a szeretete. Gondold újra, gondold a magad számára ezt be. Vidd be az életed szövetébe ezt a felfogást, hogy szeret az Isten téged. És szeresd te is őt. Szeresd vissza. És a harmadik gondolat, testvéreim, ezzel, mert János is azt mondja, hogy ennek van egy egy erkölcsi és egy lelki következménye az életünkben. Ha mi tudjuk azt, hogy szeret az Isten, már itt tapasztaljuk az ő szeretetét, és az ő szeretete ki fog teljesedni ott abban a dicső világban, amit készít a számunkra, akkor nekünk meg kell tisztítanunk az életünket. Mert oda nem jut be semmi tisztátalan. Oda nem jut be semmi bűn. Késztetése megtisztításra. Isten szeretete megtisztításra, megtisztulásra késztet. Írja fel itten előttünk ezt a mondatot. Késztete téged. Vagy mire késztet? Hogy lazsáljál? Hogy még könnyelműbb életet él? Úgy is szeret az Isten. És ha bajban vagyok, hozzá menekülök, oda bújok mellé, mint egy kandoló mellé, és jaj, de jó Istennek a szeretete, és utána felmelegettem, és helyre jöttem egy kicsit, helyre pufozódott az életem, akkor megint járok az utamon. És akkor majd, mikor megint bajba jutottam az önfejűségem miatt, akkor megint, jaj, Istenem, hol vagy? Ó, drága mennyei atyám, gondoskodj rólam, és mondom, és jövök Istenhez. Nem méltó. Testvéreim, a szeretet alkalmazkodásra késztet. Alkalmazkodásra. Nézd meg, az emberi kapcsolatokban, és mikor két ember szereti egymást, mikor van két barát, hogy tudnak alkalmazkodni egymáshoz? Mikor van egy házastárs, hogy tudnak alkalmazkodni? Szinte egymás gondolatait tudják, szívüknek rezdüléseit is tudják. Mert a szeretet alkalmazkodásra késztet. Persze ezt is kell tanulnunk, és ebben sem vagyunk tökéletesek, de ha Istent szeretjük, akkor van egy ilyen ösztön bennünk, hogy alkalmazkodjunk hozzá. Hogy szentek legyünk, hogy tiszták legyünk, hogy tartsuk be az ő igéjét. Hogy lássuk, mit is mond az Isten. Lássuk, mit is akar az Isten velem. Lássuk, hogy merre akar vezetni. Hogy mit akar tőlem. Jaj, nehogy olyan helyre menjek, ahová nem szabad, ahova nem méltó. Nehogy olyan helyre menjek, ahova ő nem jöhet velem, amit nem állhat meg. Nehogy olyat kérjek, nehogy olyanért dolgozzak, amin nem lehet rajta az ő áldása. Mert szereted az Isten, és megtisztítod magadat. De azt mondja János itt, vigyázzatok emberek, csak a tiszta tud megtisztulni. Az Úr Jézus egyszer meg akarta mosni, vagy meg is mosta a tanítványok lábait, Péter tiltakozott, és azt mondta, Uram, mosd meg engem, fejemet is mosd meg. Szóval Péter, neked nincs erre már szükséged. Neked a fejedet már megmosta. Nem úsztad meg szárazon, igaz? De szükség van arra, hogy megmossam a lábadat. Igaz? A tanítványoknak. Megmosni a lábait. És azt mondja itt János, hogy vannak emberek, akik a gonosztól vannak. De akik Istentől vannak, azok nem vétkeznek. Nem vétkeznek. Hogy lehet az, hogy nem vétkeznek? Azt mondja itt a 8. versben, aki bűnt cselekszik, az ördögtől van. Nem cselekszünk bűnt? Az, hogy megértsük ezt, kell tudnunk azt, hogy János hogy ír. Van egy jellegzetessége János írásának itten ebben a levélben, és itt arról van szó, hogy használja az igeidőket. Bocsássanak meg a testvérek egy kis nyelvtanért, de ez egy olyan dolog, amit mindenkinek tudnia kell. A görögben van kétfajta cselekmény. És ehhez megfelelően vannak igeidők. Van egy olyan cselekmény, ami folyamatban van, ami működik. Igaz? Olvasok egy könyvet. Igen, ma második kötetét olvasom, már eltelt néhány nap, még csak az egy negyedét olvastam ki, de majd még holnap olvasom. Azt mondom, olvasok egy könyvet. És van egy másik fajta igeidő, amelyik azt mondja, hogy történt valami, és az befejeződött. Annak vége van. Én elolvastam a könyvet. Mondjuk magyarul. És János itt a jelen időt, mert a jelen idő egy olyan idő, ami egy ilyen nyitott idő, ami azt mondja, hogy történik valami. Ami állandóan folyamatban van. És azt mondja János, hogy aki az ördögtől születik, vagyis aki bűnt cselekszik,
akinek az életében folyamatosan történnek a bűnök egyik a másik után, és újra és újra jönnek, az az ördögtől van. Ilyen nem történik a hívő ember életében. A hívő ember nem vétkezik, úgyhogy megkezdi, és mint egy daráló újra és újra, újra és újra, újra és újra vétkezik. János tudja azt, hogy bűnbe esünk, mert azt mondja a testvéreim, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor mondjuk szépen, akkor nem mondunk igazságot, igaz? És azt is mondja, hogy ha vétkeztünk, akkor van nekünk egy szószólónk az Atyánál, az Úr Jézus Krisztus. De azt is mondja, hogy olyan nem történhet meg a hívő embernél. Az megtörténhet, hogy elesik, hogy megbotlik, de az nem történik meg, hogy folyamatosan vétkezzen. Mert ő már tiszta. Mert őt már megmosta. Mert benne van az ő magja, az Isten magja, a Szentlélek által egy új természet, egy új irányultsága a lelkének, és nem tud vétkezni. Nem tud folyamatosan. Elesik, vétkezik. Jaj, Uram, bocsáss meg, hogy tudtam ilyet csinálni? Jövök az Úrhoz, megbocsát nekem. De nem úgy, hogy állandóan benne vagyok, ismétlem és ismétlem. Tehát amikor azt mondjuk, testvéreim, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, nehogy azt gondoljuk, hogy a nagy megmosás helyett majd mi megtisztulgatunk úgy egy kicsit. Először szükséged van az újjászületés fürdőjére, az igazi megtérésre, a Szentlélek vételére, hogy tiszta legyél. És utána pedig megtisztítod magadat, mert van egy reménység. Mert szeret az Isten. És nem teheted. Ha ő szeret, akkor nem teheted, hogy a bűneidben éljél tovább. És hogy tisztuljunk meg? Hát ismerős ez. Kétféleképpen lehet megtisztulni. Az egyik a bevallás. Amikor vétkeztünk, valljuk be. Ameddig nem valljuk be, nem tudunk megtisztulni. Az elkövetett vétkekre a megoldás, a bűnvallás és a megtérés belőle. Nem, hogy elhallgatunk, hogy nem beszélünk róla, hogy elrejtjük. Ez nem. A megoldás csak az, hogy elmondom Istennek, vétkeztem. És ha nehezen tudok szabadulni, akkor elmondom az embereknek is, hogy vétkeztem, és imádkozzanak érte. És aki megvallja az ő bűneit, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson. De van olyan bűn is, testvéreim, amiben látjuk a bűnnek a gyökerét az életünkbe, és erre a Biblia azt mondja, hogy az óemberünk meg kell legyen feszítve, vagy mondjuk más szóval, ami együtt van, kettő együtt van, mert nem csak azt jelenti, hogy én erőlködök, hogy ne vétkezzek. Persze, hogy kell erőlködjek is, de ha nem jön a Szentlélek, aki segít, akkor nem fogok tudni szabad lenni. Álljak ellen a bűnnek, a kísértőnek. Azt mondja, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. De nem az én erőmmel állok, hanem a Szentlélekkel, aki jön az én életembe. Együtt. Vannak hívő emberek, akiknek óriási harc az életük. Küszködnek, szenvednek, hogy ezt a kísértést félreteszem, azt is legyőzöm, félreteszem, megint jön, megint harcolok. De elfelejtik, hogy a Szentlélek erejével lehet győzni. Hát, akiben megvan ez a reménység, aki érzi Isten szeretetét, azt tisztítsa meg magát. Lehet, hogy most van megtisztítani való az életedben, ha örülsz annak, hogy szeret az Isten. Mi az ahhoz képest, hogy feladj egy bűnt, vagy kettőt az életedben? Miért? Rontanád el a kapcsolatot? Most vald meg. Ha pedig olyan dologról van szó, hogy észrevetted, vagy Pál apostol, hogy nincsen én benne, látom az én tagjaim, hogy ott van a bűn bennem, és ott van a régi természeted, és az nagyon akar előtörni, akkor most kérjed az Urat, hogy legyen erőd ellenállni, és hívjad a Szentlélek segítségét az életedbe.
Thank you.
Édesatyánk, hálásak vagyunk neked ezért a délutánért, amikor közel jöttél hozzánk, és a szívünkre beszéltél. Köszönjük, hogy közel érezhettünk hozzá magunkat, és köszönjük, hogy bátorítottál, és búzítottál, hogy szabaduljunk meg minden olyan bűntől, ami még megkötözne, visszatartana, hogy tényleg fájjon, amikor vétkezünk. Urunk, kérünk arra, hogy tedd élővé ezt az éneket, ezt a vallomást, hogy valóban tudjuk a hétköznap hirdetni ezen a héten, ami jön, hogy valóban szeretsz, és erről szóljon az életünk, ez legyen igazság az életünkben. Itt kérünk, hogy erősíts mindannyiunkat, imádkozunk a betegekért. Kérünk, segíts, hogy tudjuk egymást támogatni és szeretni azzal a szeretettel, amivel te szeretsz bennünket. Amen.